Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az elmúlt alkalommal azt ígértem, hogy a húsvéttal fogunk foglalkozni több műsoron keresztül, mivel hogy most itt a húsvéti időszak van. És a múltkor beszéltünk az utolsó vacsoráról, az Jézus szavainak a jelentőségéről, illetve hogy folyt le az utolsó vacsora, és azzal fejeztük be, hogy tulajdonképpen amikor a kehely fölött Jézus azt mondja, hogy ez az én vérem, az új szövetségé, itt történik az új szövetség megkötése, amikor Isten egy új szövetséget köt meg a zsidó néppel, amiben aztán mi keresztények, pogányságból megtért keresztények is belettünk véve, és részesülhetünk ebből az új szövetségből, ami lényegében, ugye a kenyér fölött Jézus azt mondta, ez az én testem, de ez a múltkor megmagyaráztam, hogy amikor Jézus azt mondja, az én testem, az nem csupán a húsra gondol, hanem az ő jelenlétére, az ő teljes lényére. Tehát amikor a kenyeret vesszük magunkhoz az eukarisztiában, akkor Jézussal magával találkozunk, és amikor a bort isszuk, Jézus vérét, akkor ez a szövetségkötésnek a megújítása, vagy hogy mondjam, részt veszek a szövetségkötésben, mert valósága válik számomra. Persze a katolikus egyházban az történt, hogy a középkorban a sok betegség terjedése miatt lemondtak a kehely használatról, tehát hogy a két szín alatti áldozásról lemondtak, mert hogy rájöttek, hogy ezt a szentséget, az oltári szentséget nem lehet szétválasztani. Tehát igaz, hogy van kenyér, és van bor, van Krisztus teste, és van Krisztus vére, de ha egyikhez járulsz, akkor a másikhoz is járultál, ez nem választható szét. Tehát teológiailag így rendben van. Persze most kérdés, hogy a mi időnkben, amikor már a higiénia más szinten van, mint a középkorban, nem lenne jó, hogy újból a kelyhet is használjuk, hogy mindenki jár, részesedjen ugye a Krisztus testéből, mint Krisztus véréből. Ezen sokat tárgyalnak a teológusok, vannak vélemények, vannak olyan papjaink, akik rendszeresen, nagyon gyakran két szín alatt áldoztatnak, akár úgy, hogy belemártják az ostját a szent borba is, akár úgy, hogy adnak rendesen inni a kehelyből a népnek. Helyes így is, helyes úgy is. Vannak érvek emellett, amellett. Én személyesen jobban szeretném, hogyha a szentségeknél egy kicsit jobban kifejeznénk Isten kegyelmének a gazdagságát. Ha például az ostyánk, ugye, hogy már Németországban is ezt használják, hogy kicsit vastagabb lenne, hogy rendesen ehessünk, mert Jézus azt mondja, vegyétek és egyétek, míg a nagyon vékony ostya könnyen elolvad a szánkban, illetve hogyha a borból is Jézus azt mondja, vegyétek és ígyátok, és hogyha ez meg is történne, személyesen azt gondolom, hogy ez ha jobban kifejezné a szentség azt, amitről szól, akkor talán nekünk is segítene, hogy jobban átéljük, de ez nem jelenti azt, hogy nem érvényes az, ahogyan el van terjedve, hogy egy kis darabostját kap mindenki. Tehát aki így járul szentséghez, az oltári szentséghez, az jól, az teljesen érvényesen részesült a teljes oltári szentségben. Ez nem annyira fontos most ez a téma, csak mivel, hogy van, akinek ez gondot okoz, gondoltam, hogy mégis megemlítem. Ugyanakkor ezt gyakran látom, és vannak emberek, akik például a Facebookon terjesztenek mindenféle furcsa tanításokat, és hivatkoznak akár nagy tekintélyű bíborosokra vagy pápákra az oltári szentség vételével kapcsolatban, hogy csak így érvényes, csak úgy érvényes, hogy csak szájba áldozás, van, aki azt mondja, hogy le kell térdelni. Ezzel kapcsolatban azért szeretném tisztázni először is a legtöbbször az, amikor hivatkoznak például a Szará bíborosra, vagy valamelyik pápára, nagyon gyakran kiderül, hogy nem igaz. Másodszor pedig igazából, ami minket, katolikusokat kötelez, az az, amit az egyház hivatalosan mond ki. Márpedig a katolikus egyházban az áldozásnak van több megengedett formája, ez rá van bízva a püspökökre is, hogy eldöntsék, hogy az egyház megyéjükben hogyan engedélyezik az áldozás formáját. Nálunk a Covid óta engedélyezve van úgy a szájban áldozás, mint a kézben áldozást. Tehát mindkettő érvényes, és az áldozó döntheti el, hogy hogyan, persze megfelelően a kellő tisztelettel és áhítattal kell ez történjen. Ha valaki le akar térdelni és szájban áldozni, rendben van, persze kicsit figyelnie kell, hogy ne zavarja az áldozás menetét, de rendben van, ez egy szép megnyilvánulás és áhítat. Ha valaki állva szájba áldozik, az is érvényes és szép és jó, és ha valaki a kézben áldozást választja, mivel hogy meg van engedve, ezért az is érvényes és jó. És jó lenne, hogyha nem támadnánk egymást, és nem tennénk terheket egymásra, és nem ostoroznánk, és minden ilyen pseudo tanítás, amit főleg Facebookon lehet látni, mert hát ott mindent lehet posztolni, jó lenne, ha mellőznénk, és nem szítanánk a széthúzást. A kézben áldozásnak is szép formája a kézben áldozás, és még ősi, mint a szájban áldozás. Le van írva, ha jól emlékszem, Ciprián a második században egy egyházatja írta le, hogy hogyan történik az áldozás Rómában, és tulajdonképpen annak az a lényege, hogy a bal kéz van felül, a jobb kéz alul, és azt mondja, hogy egy trónust képezünk a kezünkből Jézus számára. A pap belehelyezi az ostját, és akkor jobb kézzel megfogom, és a számba teszem a kellő áhítattal. Persze az is fontos, hogy az még ott történjen a pap előtt, illetve tehát oldalra lépek, hogy a következő áldozó is odaférhessen, de még ott a számba teszem az ostját, mert erre a papjainknak is vigyázniuk kell, mert sajnos vannak, akik mindenféle ötretre jutnak, és hazaviszik. Hallottam olyanról is, hogy japán turista Rómában áldozott, és otthon beragasztotta az albumjába, félkép albumjába emlékképpen, tehát erre vigyáznunk kell, és hívőkként is, ha észreveszünk, hogy valaki nem teszi a szájába, vagy nem eszi meg, vagy kiveszi, mert a szájból is ki lehet venni, akkor figyelmeztetni kell, és adott esetben szólni a papnak, hogy itt valaki valami furcsaságot akar tenni. Nekem már előfordult, hogy szóltam valakinek, hogy vagy a szájába teszi, vagy szólok a papnak, és akkor megette, ami hát elég nagyon szomorú, hogy eljutottunk idáig. De még egyszer, az áldozás formáját, a megengedett formáiból bárki bármilyen módon áldozhat, és jó lenne, hogyha nem terjesztenénk álhíreket, akár jó szándékkal, akár rossz szándékkal. Ezt engedjük meg, ezt a szabadságot, mivel meg van adva, hogy az áldozó úgy áldozzon, ahogyan az ő lelkiségének, az ő megélésének fontos. Én például szeretem azt, hogy kézben áldozzak, mert nekem egy hihetetlen, én ezen eltűnődök és elelmékedek, hogy a mindenható Isten az én tenyerembe bekerül. Ez nem azért van, hogy mert én nem tisztelném az oltári szentséget. Számomra nagyon fontos. Aki szájba áldozik, mert úgy tartja, hogy ő nem méltó, hogy a kezével érintse, érthető, és rendben van. Igen, tehát ezt engedjük meg egymásnak. De most akkor menjünk tovább. Miért is kötött Jézus szövetséget az emberrel? Ugye többszörösen is töltött Isten szövetséget a zsidó néppel, és most ugye a teljes emberiség be van véve az új szövetségbe. Ez miért van? A rövid válasz, ezt már a múltkori alkalommal is mondtam, azért, mert Isten vágyik az ember után, mert Isten szerelmes az emberbe. És igazából Isten gyengévé teszi magát, tehát sebezhetővé teszi magát, akár így is, hogy az ostyába ott van, és emberek tehát tényleg vissza is élhetnek vele. Talán túl fontos neki az, hogy velünk legyen, fontosabb annál, mint hogy ne tenni meg. A Sínai hegynél is Isten kinyilvánította, hogy ő neki fontos a nép, és sebezhetővé tette magát ezzel. Ez így van az emberi kapcsolatokban is, amikor kinyilvánítja egy férfi például egy nőnek, hogy szereti, akkor ugye előfordulhat, hogy nincs viszonzás, és ez sebet okoz. És Isten pont ezt tette az utolsó vacsorán is, hogy sebezhetővé tette magát, illetve amikor Jézus emberré lett, már akkor is sebezhetővé tette magát is. Hát az emberek vissza is éltek ezzel. Isten megengedte az emberiségnek, hogy akár keresztre feszítsék azért, hogy velünk lehessen. És ez egy akkora mélység, hogy ezen elmélkedhetünk évekig. Szeretnék elmondani valamit, hogy azzal kapcsolatban, hogy az oltári szentség gondolata mögött mi rejtőzhet, egy zsidó szokás. Mégpedig volt egy olyan kor az ókorban, a zsidóságban, amikor, hát persze, hogy az ókorban amúgy az történt, hogyha a házasságokat ugye a családok megbeszélték, de mégis volt lehetőség a lánynak is, hogy kifejezze, hogy ő neki tetszik ez a dolog, vagy nem. Ha egy férfi szerelmes lett egy lányba, és el akarta venni feleségül, akkor azt tette, az volt a szokás, hogy szervezett a faluban, vagy a városban, ahol laktak, szervezett egy borünnepséget, amire meghívta ugye a falu népét. Vagyis egy nagy terembe egy nagy lakomát szervezett, és lényegében ott elég sok bor fogyott, és ebben a borünnepségben volt egy olyan mozzanat, amikor egy szép kelyhelybe ez az ifjú férfi teletöltötte a kelyhet borral, és rátette egy középen álló asztalra, és jelezte annak a lánynak, akinek neki megtetszett, hogy ez neki van, neki töltötte is. És ezzel sebezhetővé tette magát, mindenki tudta innentől kezdve, hogy ennek a férfinak az a lány tetszik, és feleségül szeretné venni. És amint mondtam, hogy azon túl, hogy amúgy a családok úgy megegyezték a házasságokat, de itt a lánynak volt lehetősége, hogy kimutassa, hogy ő viszonozza-e a fiú érzelmeit. Mert hogyha odament és ivott abból a kelyhelyből, ezzel azt jelezte, hogy igen, az ő szívében igen van a férfi iránt, ha pedig nem ivott, akkor ez egy visszautasítást jelentett. És persze, ahogy szokott ez lenni, mert ott táncoltak, zene volt, és ahogy a hölgyek azért szeretik csinálni, hát gyakran előfordult, hogy egy kicsit játszadozott a lánya fiú érzelmeivel, hogy hát oda-oda libegett tánc közben, és már mikor mindenki azt gondolta, hogy na most megragadja a kelyhet és iszik belőle, akkor tovább libbent, és aztán végül mégiscsak odament és megitta, és ivott a kehelyből. Tehát azért egy férfi számára ez az érzelmek kinyilvánítása mindenki előtt, és a sebezhetőség, azért ez nem volt könnyű. És ennek a hagyománynak a fényében, ha belegondolunk, ha rágondolunk az eukarisztiára, akkor talán jobban értjük, hogy mi történt. Isten szerelmes az emberben. Azért teremtette meg az emberiséget, az embert, hogy vele együtt uralkodjon. És ahogy a Szentírás mondja, az egyház, vagyis az ő népe, az Krisztus menyasszonya. Tehát Isten azért jött, Jézus azért jött a földre, nem csak, hogy megváltson, mert azért akart megváltani, hogy az övéi lehessünk, mert szerelmes. Mert ő a vőlegény, és mi vagyunk a mennyasszony. És amikor Jézus az utolsó vacsorán a bor fölött kimondta, ez az én vérem, vegyétek és igyátok, akkor tulajdonképpen pont ezt teszi. Egy borünnepség keretén belül, ami annál kicsit még több is, letesz egy kelyhet az asztalra, az oltárra, és azt mondja, vegyétek és igyátok, akartok-e az enyém lenni? Akarjátok-e elfogadni az én ajánlatomat? Akartok-e az én mennyasszonyom lenni, feleségem lenni? És hát az emberiség az évszázadok során, 2000 éve, hát többé-kevésbé igen vagy nemmel válaszolt. Hát a szentmisét ugye bemutatják azóta is naponta, és ez nagyon jó dolog, ott van a lehetőség, de mi személyesen, hát ahogy én úgy látom, most anélkül, hogy bárkire is nyomást gyakorolnék, mert én magam sem tudok minden nap elmenni a szentmisére, de ugye az egyház azt mondja, de legalább vasárnap azért menjünk, és ne tegyük azt hosszabb időn keresztül, hogy nem járulunk áldozáshoz, mert ha valami akadálya van az áldozásnak, ha például bűn nyomja a lelkünket, akkor intézzük minél hamarabb. Mert hogy ez egy ajánlat, ez az, amikor Jézus azt mondja, hogy szeretlek és akarlak, elfogadnád-e az ajánlatomat, hogy velem legyél, és mi meg az oda megyünk a közelébe az oltárnak, de nem iszunk a kehelyből, de nem fogadjuk el az ő ajánlatát. Bármilyen okból is történne ez. Tehát tulajdonképpen ez az Istennek az őrült szerelme az emberiséggel szemben, amit kifejezett az utolsó vacsorán. Ha a lány ivott a kehelyből azon a borüveg ünnepségen, és hát ezzel igent mondott, akkor azután az történt, hogy a vőlegény elhagyta egy időre a mennyasszonyt, tehát a mennyasszony visszament az édesapja házába, és a vőlegény is a saját családjába, mert egy olyan időszak következett, amikor a vőlegény el kellett készítse a lakást a kettőjük számára. Az édesapjával együtt dolgoztak, ezen felépítették a házat, és nem lehetett tudni, hogy mikor lesz az esküvő, mert akkor, amikor a vőlegény édesapja azt mondta, hogy na, megvagyunk, és ő kellett kimondja ezt, akkor szaladtak bizonyos küldöttek a mennyasszonyhoz, a mennyasszony készenlétbe kellett álljon, várta, hogy mikor lesz meg a ház, és amikor jöttek a küldöttek, hogy megvan, és a vőlegény jön éppen utánad, akkor gyorsan fel kellett öltöznie, meg kellett mosakodnia, szépé kellett tegye magát, és akkor volt az esküvő. Tehát az atya döntötte el, az apa, a vőlegény apja döntötte el, hogy mikor lesz az esküvő, amikor úgy vélte, hogy kész a hely. Na most Jézus az utolsó vacsorán a kelyhet letette, mi remélem, hogy igen mondtunk, tehát ugye az emberiség legalábbis egy része igent mondott, az egyház, meg mi személyesen is, mint az egyház része, arra vagyunk hívva, hogy igen mondjunk erre, de Jézus meghalt, feltámadt, felment a mennybe, és azt mondta, elmegyek, ezt mondta János evangéliumában, azért megyek el, hogy helyet készítsek számotokra. Tehát ez pont az, ami történt a zsidóságban, helyet készítsek, és azt is mondta, hogy azt a napot nem tudja senki, még a fiú sem, csak az atya, mert hogyha az apa dolga volt, hogy eldöntse, hogy mikor jött el az a nap, amikor a mennyegzőnek meg kell történnie. Persze, fontos, hogy a mennyasszony is elkészüljön, mert én voltam néhány esküvőn, és amíg a mennyasszony nincs kész, addig nem kezdődik semmi. És amikor Jézus azt mondta, íme én hamarosan eljövök, akkor ugye csodálkozunk mi most 2000 év után, hogy Jézus még nem jött vissza. Mi az, hogy hamarosan? Tehát ez a hamarosan 2000 év után még barátok között sem mondható hamarosnak. És persze mondhatjuk, hogy de Istennél 1000 év olyan, mint egy nap, meg stb., de nekem az az érzésem, hogy azért telt el 2000 év, és nem tudom, hogy mennyit fog eltelni, mert Jézus, amikor azt mondta, hogy én hamarosan jövök, ezzel azt is mondta, hogy rajtam nem múlik, én elég hamar elkészülök. A kérdés az, hogy a mennyasszony elkészül-e, akar, készen áll-e az esküvőre. És egy kicsit az az érzésem, hogy még az egyház nem áll készen, és ebben kell még változnia, mert jelenleg kevés olyan keresztény van, aki igazán várja, hogy Jézus visszajöjjön. Kicsit furcsa dolog ez, mert ugye szeretjük Jézus is, vele akarunk lenni, de nem várjuk, hogy visszajöjjön, mert félünk attól, ami előtte fog történni. Hát tényleg lesznek kellemetlenségek, ahogy leírja a Szentírás, de az a legjobb, hogyha Jézus minél hamarabb visszajön. Amikor mi megismételjük a borünnepséget, amikor mi megismételjük az utolsó vacsorát, akkor felelevenítjük számunkra azt a leánykérést. Jézus valóban jelen van, de felelevenítjük a tulajdonképpeni megszerzésünket, a kereszthalált és a feltámadást. Ennek ilyen mély szimbolikája van, amit nem tudok eléggé, így a rádión keresztül nem tudok eléggé úgy elmondani, hogy tényleg értsük meg és éljük át. Tehát igazából ez könnyekig kellene minket hasson, mert ez a legcsodálatosabb dolog, ami történhetett az emberiséggel és a Földdel. Nincs még egy ilyen történet, nincs még egy ilyen hollywoodi film, ami ennyire szép és ennyire mélyre menne. Az utolsó vacsorán, az eukarisztián kívül még volt egy mozzanat, ami nagyon-nagyon kifejezi, hogy Jézus tulajdonképpen mit tett értünk, és ami legalább annyira mély, mint az eukarisztia megszerzése. Mégpedig ez az, amit, ahogyan János írja le, azt említettem, hogy János nem írja le az eukarisztia megalapítását az utolsó vacsoránál, mivel hogy ő a 6. fejezetben a kenyérszaporítás után ott Jézus egy hatalmas beszédet tart, ahol kifejti, hogy ő a mennyből alászállott kenyér. És itt az utolsó vacsoránál János ő már nem említi azt, ami történt az eukarisztiával, mert valami mást akar még kiemelni. Mégpedig az történik, úgy kezdődik a vacsora, hogy Jézus, azt mondja János evangélium a 13. fejezet eleje, Jézus, aki tudta, hogy az atyától jött, és az atyához megy, és mivel, hogy szerette az övét, akik a világban voltak, mindvégig szerette őket. És a mindvégig az azt jelenti a keresztig, a kereszt halálig. És azt mondja, mivel, hogy ezt tudta, ezért a vacsoránál, tulajdonképpen az utolsó vacsora, ezelőtt 2 héttel említettem, elővételezése, előre megmutatja, mi fog történni nagypénteken és húsvétkor. Jézus fogta és letette a ruháját, a felső ruháját, ami nagyon kifejező, ahogyan a Filippi himnuszban van, hogy kiüresítette önmagát, ő az Isten kiüresítette önmagát. Ő azzal, hogy emberré lett, teljesen le kellett dobja a teljes dicsőségét. Mindazt, ami az isteni mi voltával járt, és egyszerű emberként született meg. És körülbelül ez szimbolizálja azt, amit az utolsó vacsorán tett Jézus, hogy felállt, levette az ő díszét, a szép ruháját, letette, és csak az alsó ingben maradt, kiüresítette magát, és elkezdte megmosni a tanítványai lábát. Most a lábmosás az rabszolga dolog volt, tehát mivel hogy a földporában jártak, ilyen szandálokban a zsidók annak idején, tehát elég mocskos volt a lábuk, és mindig, mikor bementek a házba, akkor meg kellett mosni a lábat, és az előkelőbb uraknak a lábát megmosta egy rabszolga, de nem egy zsidó rabszolga, az még annál is alávalóbb munka volt, hogy egy zsidó rabszolgára bízták volna, hanem egy pogány rabszolgára kellett. Ez volt a legaljább, tehát ennél jobban megalázni nem lehetett valakit, mint megmossatni valakinek a lábát. Lukács evangéliumában 22-27-ben mondja is Jézus, én mégis úgy vagyok köztetek, mint aki szolgál. Ez a cselekedet kifejez mindent, amit Jézus tett. Jézus feláll a méltóság helyéről, az asztaltól, leteszi a ruháját, ahogy letette az istenségét is, és rabszolgává lesz. A keresztre is inkább rabszolgákat, lázadó rabszolgákat feszítette keresztre. Azért teszi mindezt, mert szeret minket. Mert a bűn rabszolgává tett, rabságba ejtett minket, és magára vette ezt a rabságot, hogy kiszedje minket onnan. Erre a lámosásra Jézus 2 magyarázatot ad. Egyrészt azt mondja, Jézus tanítványa is így kell viszonyuljanak egymáshoz, azt mondja, láttátok, mit tettem? Na, így tegyetek ti is. Másrészt, ugye ott van Péter, aki akadékoskodik. És van egy párbeszéd Jézus és Péter között. Mégpedig Jézus azt mondja, hogy amit itt tettem, az előre megmutatja, hogy mit fogok tenni érted. Vagyis tulajdonképpen a lábmosás az Jézus halálát mutatja meg, ahogyan fogadnia kell Péternek a lábmosást, az a mi hozzáállásunk Jézus halálához. Azt mondja Jézus, hogy később fogjátok meg, most még nem érted Péter, de később meg fogod érteni. A kereszt után meg fogod érteni. Ahhoz, hogy megkapjuk a megszerzett üdvösséget, meg kell engednünk Jézusnak, hogy elvégezze rajtunk ezt a szolgálatot. Nem mondhatom azt, hogy hát de nem, velem nem teheted. Értem, nem halhatsz meg a kereszten. Ugye, ahogy Péter mondta, nekem nem moshatod meg a lábamat. Én kéne érted meghajak, én kéne megmosom a te lábadat. De Jézus azt mondja, de neked szükséged van, hogy a lábadat megmossam. És amikor Péter ezt valahogy úgy elfogadja, hogy jó, hát akkor mosd meg a lábamat, de ne csak a lábamat, akkor az arcomat is, és a kezemet is. És ezzel valahogy azt, mintha azt mondaná Jézusnak, hogy de nem elég az, amit te teszel, akkor ha már teszed, akkor már többet kell tenni. És Jézus azt mondja, nem, ez elég. Amit én teszek, érted, az teljesen elég. Nem kell ennél több, hogy tiszták legyünk. És nagyon sok ember, keresztények is, egyszerűen ezzel van nehézségünk, hogy azt képzeljük, a mi bűneink annál sokkal nagyobbak, mint sem, hogy az üdvösség ránk is vonatkozzon, a megváltás ránk is vonatkozzon. Pedig az igazság az, hogy Jézus kereszthalála teljesen elég, és Jézus vére teljesen elég, hogy betakarjon minden bűnt, a legszörnyebb bűnt is. Bármit követtél el, akárhányszor követted el, és akármennyire hihetetlennek tűnik neked. Ezt azért mondom, mert sok olyan különösen nő, aki abortusz végzett, nem tudja elhinni, hogy van számára bűnbocsánat. Illetve vannak olyanok, akik bizonyos fiatalkorukban olyan, vagy valamikor olyan szexuális bűnökbe estek, hogy el nem tudják képzelni, hogy ebből van gyógyulás, és hogy Isten meg tudja bocsátani. Vagy van, aki olyan rosszat tett a társának, a testvérének, úgy megbántotta a szülőjét, valamelyik szülőjét, hogy, és az meghalt esetleg, és nem tudja elhinni, hogy ezt helyre lehet hozni valahogyan. Nem tudja elhinni, hogy erre van bűnbocsánat. Pedig van. Amikor mi nem hisszük el, hogy Isten megbocsátott nekünk, és hogy rendben van, akkor tulajdonképpen ezzel azt mondjuk, mint Péter, hogy de nem elég. De ne csak a lábamat, akkor az arcomat is, mert nem elég, hogy te meghaltál a kereszten, még valamit kellene tenni, mert ez nem elég. És ez valahogy megint lázadás Isten ellen, ezt nem tehetjük. Isten a végsőkig szeretett minket, és értünk halt meg. És ez elég nekünk. Legyen ez most ugye a téma, amin egy kicsit elmélkedjünk a következő napokban, hogy milyen nagyon szeretett minket Jézus. Dicsértessük a Jézus Krisztust!